Jó napot kívánok, kellemes délután, Mezei Dániel vagyok, a nap vendégei, pontosabban most a nap vendégei pedig, akiket nagy tisztelettel köszöntök itt a stúdióban, dr. Szilágyi Utcás Margita, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Sporttáplálkozás Tudományi Központjának vezetője, és a dietetikai kabinet vezető dietetikusa, Senker Horváth Kinga. Sziasztok! Ismerjük egymást, azért a hallgatók, ha esetleg meglepődnének, hogy tegeződő. Sziasztok! Margita, téged köszöntelek először, mégis csak te vagy a vezető.
Sziasztok!
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Én azt a címet adtam a beszélgetésnek, hogy mit tegyünk, mit ne együnk, mit mérjünk, mit nem érjünk. Talán ez egy jó megközelítés? Jó megközelítés lehet, hogyha mondjuk nem a sportolókra, és kimondottan a sportolókra szűkítjük a beszélgetést, általában az emberekre. Tehát egy ilyen táplálkozástudományi központ mit mér?
Abszolút azt gondolom, hogy ez mindenkire kiterjeszthető, és ugye a központ két részből áll, az analitikai laboratóriumból, illetve a dietetikai kabinetből, ami egymást két kiegészítő és segítő részleg. Az analitikai laboratórium mér, míg a dietetikai kabinet pedig tanácsot ad a sportolók és az egyéb bármilyen hobbi sportoló vagy hétköznapi emberek számára is.
Mondjuk mi is mérünk? Van a testösszetétel mérés, amit hívhatunk így, köszönjük különben a meghívást, Dani, és nagyon jó, hogy így együtt beszélgethetünk Gittával, hogy nálunk tényleg ez egy kuriózum, hogy az akkreditált analitikai laboratórium és a dietetikai rész egymás munkáját segítve tudnak dolgozni, úgyhogy itt az étrend kiegészítők használata pedig már nem csak az élsporthoz köthető elég erősen, hanem ez megjelenik szabadidősportok, meg amúgy az átlag lakosságnál is, tehát erre egyre több tápláltsági állapot, táplálkozási felmérések vannak, hogy az átlag lakosságnak is több, mint a fele használ étrendkiegészítőt, tehát ez egy nagyon fontos kérdéskör, így a sporton túl is.
Azon gondolkodom, miközben hallgatlak benneteket, így rögtön kicsit vicces felvetésként, de talán komoly is, hogy az akaraterőt azt lehet mérni valahol? Mert talán ez a legfontosabb összetevő, tehát hiába adtok ti jó tanácsokat, hiába mondjátok meg, hogy mit mutatnak a számok, azért gondolom, hogy az azt kell, hogy a sportoló, az ember, bárki, aki hozzátok megy, az betartsa azt, amit tenni kell, tenni próbál.
Abszolút úgy gondolom, hogy az akaraterő igenis nálunk olyan szempontból mérhető, hogy például a sportolók hiába kapnak meg rengeteg tájékoztatást tőlünk, alapvetően nagyon sokszor csak akkor jönnek el hozzánk, amikor már késő, amikor már van egy pozitív dopping esetük, vagy pedig akkor fordulnak például hatósághoz, hogyha valamelyik étrendkiegészítő panaszt okoz nekik, az anélkül, hogy előtte esetleg tájékozódnának azzal kapcsolatban, hogy az adott terméket vizsgálták-e, illetve ezzel kapcsolatban van-e bármilyen olyan eredmény, ami miatt ők nyugodtan szedik azt az adott terméket.
Nálunk viszont pont szerencsére így a dietetikai részen azért így preventíve is, amikor jönnek és van komplex tápláltsági állapot felmérés, amelynek része, ahogy említettem, a testösszetételmérés, anamnézis felvétel, dietetikai célok meghatározása és az egyére szabott étrend kiegészítőbeli tanácsadás, amihez nagyon jól jön, hogy adott esetben, hogyha ajánlunk valamit, akkor ha még nincs beméretve, mert hogy azt tudni kell, hogy a sporttáplálkozás.tf.hu oldalunkon elindult egy Doping Free nevű lista, ami egyedülálló Magyarországon, és itt a Gitta és csapata által mért étrend kiegészítők kerülnek fel erre az oldalra, tehát abból az a mi munkánkat is megkönnyíti, de hogyha van valamilyen termék, ami még itt nincs beméretve, akkor ugye lehetőség van, hogy akkor beméressék a sportolók. Amúgy a dietetikai munkában úgy szoktuk hívni, hogy compliance, hogyan tudunk együtt dolgozni a sportolóval, és ez nem is tud egy beszélgetés alkalmával igazán elmélyülni vagy kialakulni. Pont ezért mi meghatározzuk azt, hogy milyen időközönként találkozunk a sportolókkal, és hogy tényleg csak az a tanács ér valamit, ami a gyakorlatba átültetésre is kerül, és hogy ezt igazából hogy tudjuk mérni a közös munka során, hogy mi átadjuk a tudásanyagot, de ahhoz az is kell, hogy ő elfogadja ezeket a tanácsokat, megbízzon bennünk a szakértelmünkben, és ez fog tudni utána igazán segíteni neki, és a motivációját is, tehát megint más a motiváció, meg az inspiráció, de egy nagyon fontos kérdéskör, amit mondtál, Dani, és ez nekünk is számít, hogy hogyan erősítjük ezt.
Igen, mert gondolom még, hogy egy élsportolónál is az egy probléma, hogy ő mennyire tudja, mennyire akar és mennyire kívánja tartani azt, amit ti meghatároztok neki, és ami persze biztos, hogy segíti az ő eredményességét, ettől függetlenül az ember ugye elcsábul, ez sokszor előfordul, de nagyon többször említetted te is, mind a kettő említettétek az, hogy dopinglistás anyag ne kerüljön bele a táplálék kiegészítőbe, vagy egyáltalán ne kerüljön a szervezetbe. Ez ennyire probléma? Tehát több szennyezett termék található a piacon, amit meg lehet venni akár jó helyen is?
Igen, tehát, hogy találkoztunk már nagyon változatos esetekkel, hogy sportolók lebuktak különböző étrendkiegészítő miatt, amik utána a mi laboratóriumunkban kerültek be vizsgálásra, és voltak olyan esetek, ahol már magán a termék csomagolásán látszott, hogy ott esetleg probléma lehet, hogy már a neve utalhatott esetleg arra, hogy doping jellegű anyagot tartalmazhat, illetve ez a nagyon, nagyon erős, nagyon gyors hatású étrendkiegészítők sokszor veszélyesek lehetnek. Azonban volt olyan is, amikor egy teljesen ártatlannak tűnő, egykomponenses aminosav termékben találtunk 6 különböző mikrogram és milligrammos nagyságrendű szteroid vegyületet, ami még számunkra is megdöbbentő volt, hiszen a sportoló megvette egy terméket, ami gyakorlatilag bármelyik webshopban elérhető, egy teljesen decens csomagolásban, egy olyan terméket, amire még mi is azt mondjuk, hogy alapvetően ez a veszélytelen vagy kevésbé veszélyes kategória, és akkor ott volt a megdöbbenés, hogy mégiscsak ez okozta a pozitív dopingtesztet.
De ez azt jelenti, hogy egy sportolónak minden egyes terméket, amit fogyaszt, hogy bevesz, azt be kell méretni?
Alapvetően az lenne a cél, hogyha nem a sportolónak kellene ezt megtenni, hanem sikerülne egy olyan felelősségtudatot ébreszteni magukban a gyártókban, akik sportolóknak szeretnék árulni a termékeiket, illetve igazság szerint bárkinek, hogy ők maguk vizsgáltassák be, hiszen gazdaságosságilag is, ha azt vesszük, hogy egy gyártási számon futó terméksorozatot a gyártónak elég egyszer bevizsgáltatnia, viszont hogyha mondjuk 10 különböző sportágból szedi ugyanazt a gyártási számú terméket 10 különböző sportoló, akkor azt nagyjából 10-szer kellene behoznia, vagy pedig utána néz, hogy esetleg az a gyártási számú termék már belette vizsgálva, de hogy alapvetően az lenne a cél, hogyha maguk az étrendkiegészítő gyártók hoznák be bevizsgálásra, és utána így árulnák a sportolóknak a termékeket.
Még mindig hozzád fordulnék, Margita, hogy egyébként milyen jellemző, hogy a sportolók maguk méretik be a terméket, vagy a szövetség, vagy az egyesület, vagy az olimpiai bizottság, tehát honnan jön a kérés arra irányulóan, hogy ezek a termékek, amit fogyasztanak, azok bemértek legyenek?
Sportolótól nagyon ritkán. Ott tényleg szinte azt mondhatom, hogy legtöbbször akkor, amikor már megvan a baj. Vagy nagyon szerencsés esetben, amikor valami annyira feltűnően fura dolog érkezik mondjuk a webshopról, hogy arra még a sportoló is azt mondja, hogy hú, azért ezt nézzük meg. Ugye nagyon sok esetben itt nem szakmai segítség alapján választanak étrendkiegészítőt, hanem a sporttárs, edzőtárs, esetleg más országból valaki, aki nyilván nem biztos, hogy a legjobbat szeretné neki, ő ajánlása alapján döntenek egy-egy étrendkiegészítő mellett. Így ez például külön probléma lehet. Most már azért szerencsére azt mondhatom, hogy egyre több olyan felelős gyártó van Magyarországon, aki minden egyes gyártási tételét bevizsgáltatja nálunk. Ezt a számot szeretnénk még tovább növelni, illetve kiterjeszteni még több gyártóra, főleg magyarországi gyártókra. És szövetségekkel sajnos nem nagyon sikerült azt elérni, hogy ők szövetségi szinten behozzák ezeket a termékeket. Olyat tudtunk csinálni, hogy olimpiák előtt felajánlottuk, hogy minden egyes olimpikon által szedett szövetségenként behozott étrendkiegészítőt bevizsgáltunk, hogy biztosítsuk a biztonságos olimpiai felkészülésüket.
Van olyan sportoló, van olyan komoly szinten sportoló, élsportoló, aki ma már adhok módon étkezik?
Szeretném azt mondani, hogy egyre kevesebb, igen, hogy azért ebben látunk változást, nem hiába most már a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen a 4. évfolyam indult a sport specifikus dietetikai szakemberképzésünkön, mert hogy van erre igény, és az lenne a legjobb, hogyha el tudnánk azt érni, hogy a sportolóval dolgozó multidisciplinális csapatnak a része legyen a dietetikus, azon belül is a sportra szakosodott dietetikus. Úgyhogy mind egyéni szinten, mind akár klubok, vagy pedig szövetségek felismerik ezt, és nagyon sok sportág képviselőjével dolgozunk már együtt, de biztos van még olyan sportoló, aki nem találkozott dietetikussal, de nagyon bízunk abban, hogy tényleg sikerül, főleg a mostani helyzetben ne a dietetika lássa kárát azt, hogy a sportoló vagy szabadidő sportoló akár ezt a részt hagyja ki, és az is fontos, hogy meglássák azt, hogy már ne akkor forduljanak mondjuk szakemberhez, amikor valamilyen baj történik, hanem prevenciósan, hogy milyen széles az eszköztár, amivel tudunk segíteni, és hogy főleg a táplálkozástudomány egy dinamikusan fejlődő tudományág, rengeteg tévhit kering. Tehát, hogy minden nap szerintem ömlik ránk valami új, hogy most a tojás éppen jó, nem jó, most a ketogén diéta az mindenben is segít, vagy pedig a szakaszos böjtölés, vagy mi a helyzet így a gyümölcsökkel. Van-e bennük vitaminásványanyag még, vagy inkább szedjünk étrendkiegészítőt, itt megint összeérünk,
ez
ugye?
Ez engem is érdekel.
Hát akkor visszajöjjünk még. Szóval nagyon sok olyan tévhit van, amire azt gondolom, hogy már preventíven is tud kapaszkodót adni mindegy szabadidő sportolónak és sportolónak, meg pláne ott azért felismerve azt, hogy a táplálkozás, az individuális, a sportágra szabott és az ő egyéni igényeire szabott sporttáplálkozás, az mennyiben tudja segíteni, mind a felkészülési és a versenyidőszakban, valamint regenerációban is. Nagyon sok olyan stratégia van, amit ha beépít, akkor ő maga is azért már viszonylag hamar észreveszi, hogy fú, hát ezt eddig hogy hagyhatta ki.
Senker Orváth Kingával, dietetikussal, és dr. Szilágyi Utcás Margitával, a Sporttáplálkozás Tudományi Központ vezetővel beszélgetek. Nagyon sok felől közelítjük meg ezt a kérdést, amely most azért alapvetően élsportolókra vonatkozik, de gondolom, hogy mindez, amiről mi beszélünk, az, hogy figyelni kell arra, hogy mit eszünk, az, hogy hogyan eszünk, hogyha van és táplálékkiegészítő, azt honnan szerezzük be, ez érinti az átlagembereket is, nem? Tehát, hogy ez nekem is fontos lehet, aki nem ők élsportoló.
Mi azt gondoljuk, hogy mindenkit érint, és szeretnénk azt hinni, hogy azért a szabadidő sportolót azt majdnem mindenki magáénak érzi, mert az ellen is küzdünk, hogy a fizikai inaktivitásból, tehát a fizikai inaktivitásra is küzdünk, hogy mindenkire igaz legyen ez, hogy szabadidő sportoló, hogy tényleg megfelelő mennyiséget vagyunk a szabadban, vagy itt most a téli időszakban. Akkor... Hát igen, azért én szeretném azt hinni, hogy a szabadidő sportoló alatt az átlag lakosságot is értem, de itt azért valamennyire szét kell választani, mint ahogy mondtam, hogy az átlag lakosságnak 65%-a szed valamilyen étrend kiegészítőt. A fizikai aktivitásokat is nézem, hát borzasztó számok jönnek ki. Szóval mondhatom azt, hogy a 10.000 lépés, napi 10.000 lépéstől hát borzasztó messze van az átlag lakosság, és hogy már nem csak az van, hogy ez a felnőtteknél, hanem a gyermekeknél is. Ugye itt a WHO fizikai aktivitásra vonatkozó ajánlásánál ez a heti 150 perces mozgás, vagy a gyermekeknél, hogy napi 60 perces mozgás meglegyen, ez azért sajnos nagyon sokszor nincsen így, úgyhogy van, azt gondolom, feladat, és pont ezért válik el, amit te is mondasz, hogy akkor ezt most így szabadidősportolókra mondjuk, vagy külön átlag lakosságra. Jó lenne, ha ez egybe tartozna, de ez még így valamennyire szétválik, úgyhogy de amúgy a tanácsok azt szerintem minden életkorban és mindenkire itt a dietetikában mindenkinek nagyon-nagyon fontos lehet, nyilván most a saját szakmámat erősítve, de itt az egészséges életmódról, hogyha beszélünk, az egyik fő alappillér a kiegyensúlyozott táplálkozás, de persze ez kéz a kézben jár a rendszeres fizikai aktivitással és a mentális egészséggel. Ez a hármas az együtt alkotja, ezek a fő alappillérek.
Ehhez kapcsolódó észrevétel vagy benyomás, de talán olyan szempontból érdekes lehet, hogy nem mindegy, hogy egy gyerek hogyan nő föl, és mennyire szocializálódik a mozgásra, hogy mostanában nagyon gyakran látok olyan számomra egyébként valóban rettentő képet, hogy ül egy gyerek még babakocsiban, mondjuk 2-3 éves, tehát már éppen mennek ki onnan, és úgy adják meg a szülők mondjuk egy helyen, egy étteremben, vagy bárhol a lekötését, hogy a kezébe adnak egy tabletet, azt húzogatja, és se a külvilággal, se a mozgással nincs kapcsolata, persze nem is zavarja a szülőket, de számomra ez borzalmas, és egy picit talán érinti azt, amit te mondtál. Marida, miért kell és vajon mindenkinek szükséges-e a sportolók közül étrendkiegészítőket fogyasztani?
Alapvetően nem, és ezt a dietetikus kollégák el is szokták mondani, hogy amennyiben biztosítható a tápanyagbevitel rendes, egészséges táplálkozással, ami változatos étrendet jelent, akkor ebben az esetben nem. Nyilván vannak olyan helyzetek, ahol valamilyen hiánybetegség, vagy pedig egyéb úton nem pótolható tápanyagokra van szükség. Ebben az esetben ők tudnak javasolni étrendkiegészítőt különböző félét. Most ugye a laboratóriumunk az első pár évben főleg a dopingvegyületekre volt szakosodva, viszont most már elkezdtük vizsgálni az aminosav összetételt, illetve a vitamin összetételét is az egyes termékeknek, hogy még inkább tudjuk azt garantálni, hogy mi az a termék, ami ténylegesen azt tartalmazza, amit a címkén található, tehát ami a címkén fel van tüntetve, vagy pedig esetleg kevesebb benne a hatóanyag, vagy mondjuk nem olyan arányban van benne a különböző aminosavak a fehérjeporokban például. Ez mind-mind érdekes, mert ugye azt kevesen tudják, hogy az étrendkiegészítők az élelmiszerek közé sorolandók, viszont nem vonatkozik rájuk ugyanaz a mennyiségű szabályozás, mint mondjuk a gyógyszerekre, ahol elvárják azt, hogy bizonyos hatóanyagtartalom benne legyen. Az étrendkiegészítőkre sajnos semmilyen vizsgálat nincsen előírva. Mindössze annyi a dolga a forgalmazónak, hogy bejelenti az OGI felé egy ilyen notifikációs eljárással, amire majd mindössze egy visszaigazolást kap a címke ellenőrzés, illetve számos lépést követően, hogy ezt forgalmazhatja ezt a terméket, viszont analitikai vizsgálat többnyire nem követi ezt.
Innen fogjuk folytatni hamarosan dr. Szilágyi Gyöcses Margita, valamint Senker Horváth Kinga, dietetikus és a Sportáplálkozási Tudomány Központ vezetője és munkatársai a vendégeim. Maradjanak velünk itt a Tendefemen, a napvendége hamarosan folytatódik, és megpróbálok egy picit ilyen konkrét és mindenki számára használható tudásanyagot is begyűjteni a két vendégtől, hogy mégis mit tegyünk, mennyi almát, mennyi banánt, mennyi húst, az milyen legyen. Lehet, hogy erre tudtok valamit válaszolni, szerintem egy kicsi zene, és jövünk vissza nem sokára.